Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A 15. századra Konstantinápoly végérvényesen a már a Balkánon is hódító török birodalom szorításába került, így létfontosságúvá vált a nyugati latin világ támogatásának megszerzése. Ennek azonban a latin és a görög egyház részek közötti unió volt az ára. Nem meglepő, hogy a görög teológiában is az unió pártolói és ellenzői között lángoltak fel időről időre a viták. Az ilyen vitáknak volt fontos szereplője a korszak talán legjelentősebb teológusa és lelkiségi írója, Marcus Eugenikos, vagy ahogy az ortodox világ emlékezetében él, Efezoszi Szent Márk. Marcus egyházi szolgálatban álló előkelő és tehetős világi hivatalnok apa gyermekeként 1391-ben látta meg a napvilágot. Szülei őt is hivatali pályára szánták, és ennek megfelelően a császárváros pátriárkai iskolájába járatták, ahol alapos világi műveltséget, filozófiai és teológiai jártasságot szerzett, és egyebek mellett a jeles platonikus bölcselőnek későbbi szellemi ellenfelei egyikének, Gregorios Gemistos Plétonnak is a tanítványa volt. Tanulmányai végeztével Marcus magániskolát nyitott, ahol az ugyancsak jeles teológus sok vonatkozásban szellemi örököse, később konstantinápolyi pátriárka Gennadius Scholarius is a növendéke volt. 1418-ban azonban lelki élmények hatására világi karrierjét feladva egy nikomediai kolostorba vonult, ahol szerzetessé nyírták. Csaknem két évtizeden keresztül élte a görög szerzetesek imádságos, aszketikus életét, nézeteiben a palamita szerzetesi ideálhoz igazodva, közben azonban a török fenyegetés miatt a konstantinápolyi Szent György kolostorba kellett átköltöznie, ahol idejét a régi görög atyák írásainak tanulmányozásával töltötte. 1436-ban azonban kiválóságáról értesülve a császári akarat Efezos metropolitájává tette. Ekkor már előkészület alatt állt a később Ferrara Firenzei zsinat néven ismert tanácskozás, amelynek az volt a célja, hogy helyreállítsa a latin és a görög egyház részek közötti egységet, megoldást találva a felek közötti hittani vitákra, egyben pedig megteremtse annak a nyugati segítségnek a feltételeit, amelyre a török fenyegetés miatt végóráit élő Konstantinápolynak égető szüksége volt. 8. Ioannész Palaiologosz császár őt szemelte ki a nyugatra utazó delegáció szellemi irányítójának, a tárgyalásokon azonban rajta kívül olyan jeles keleti szakértők is részt vettek, mint Bessarion, Pléton, vagy a császári titkárként tevékenykedő ekkor még világi Gennadius Scholarius. Marcus a keletiek hittani igazságainak biztos tudatában, de azzal a meggyőződéssel utazott Itáliába, hogy a zsinat maga legitim, döntéseiben pedig a keleti hagyományoknak fog igazat adni. Mint a görög delegáció szószólója, ebben a szellemben köszöntötte 4. Jenő pápát, egyben azonban leszögezte azt is, hogy az egység elemi feltétele a hitvallásba betoldásként került filiokve formula eltávolítása. Az érdemi tárgyalások során azonban, ahol ő is Bessarion képviselte a görög álláspontot, más témák is terítékre kerültek, olyanok, mint az epiklézisnek, az átváltoztatás előtti léleklehívásnak az eltérő formája és értelmezése, vagy a purgatóriumról való tanítás, míg más Marcus számára fontosnak tűnő kérdések, a megigazulás értelmezése vagy a Szent Háromság interpretációja nem szerepeltek. Így, bár a keleti delegáció tagjainak zene zokszó nélkül fogadta el az eléjük terjesztett hitvallási és egyesülési formulát, Marcus folyamatosan tiltakozott ez ellen, végül egyedüliként a görög delegátusok közül megtagadta az egység hitvallás 1439. július 5-i aláírását, és az azt kihirdető másnapi Laetentus Coeli bulla elfogadását. Így, bár az egység látszatra helyreállt kelet és nyugat között, maga IV. Jenő pápa is úgy ítélte meg, hogy Markosz tiltakozása egyet jelent a kísérlet sikertelenségével. A keletiek nem az aláírókat és a császári akaratot, hanem az efezoszi metropolitát fogják követni. Hazatérve a kiábrándult Markosz Athoszra akart visszavonulni, nem kívánva részt venni egy új latin barát pátriárka megválasztásában, ám latin ellenessége miatt a császár elrendelte letartóztatását és Lemnos szigetére való száműzését. 1442-ben térhetett vissza Konstantinápolyba, ahol továbbra is az egyesülés ellen tiltakozó többség vezér alakja maradt, egészen 1444-ben bekövetkezett haláláig. Halálos ágyán tanítványát a közben pappá szentelt és szerzetessé nyírt Gennadius Scholariust bízta meg a görög hitvallás igazának képviseletével, az 1450-es évektől pedig az ortodox egyház szentjei sorába emelte őt. Markosz irodalmi hagyatéka igen sokrétű, ránk maradtak azok az egység zsinaton mondott beszédei, amelyekben a tisztító tűz tanítása és a filhiokve ellen érvelt, de ismerjük két Palamas Szent Gergely nézeteit védelmező művét is. Írt aszketikus munkákat is, amelyekben az engedelmességről és a hétfő bűnről értekezett, de került ki a keze alól írása Jézus imáról és nehéz bibliai szakaszok értelmezéséről is. Kisebb dogmatikai értekezései változatos témákat tárgyaltak, olyanokat, mint az angyaltan, a feltámadás, a gondviselés, a megváltás, de értekezett arról a kérdésről is, hogy van-e lelke az állatoknak. Konstantinápoly végóráinak szomorú tanúja Markosz Eugénikosz tanítványa és szellemi örököse, a középkori bizánci teológia és bölcselet legtermékenyebb, hatalmas életművet alkotó írója volt, második a Gennadius Scholarius. Előkelő bizánci arisztokrata család gyermekeként 1403-ban született Georgios Corsetes néven Trapezundban, de fiatal éveitől Konstantinápolyban az ottani pátriárkai iskolában nevelkedett. Itt széleskörű műveltséget szerzett, kiválóan megtanult latinul, és görög kortársaival ellentétben megismerkedett a nyugati, skolasztikus teológia és bölcselet eszméivel is. Egészen fiatalon került az udvarhoz, ahol gyorsan emelkedett a hivatali ranglétrán, és az 1430-as évek derekától már 8. Ioannis Palaiologos császár titkára volt. Ebben a minőségében ő is tagja volt a Ferrarába, az egység zsinatra utazó görög delegációnak, ahol az egyesülés ügye mellett foglalt állást. Bár korábban latinofil egységpárti nézeteket képviselt, az egység létrejöttének kudarca és talán egykori mestere Markosz Eugenikosz hatására azonban az 1440-es évek elején megváltoztatta álláspontját. Ennek tudható be, hogy halálos ágyán Markosz Eugenikosz rátestálta az egységet ellenző tábor véleményének képviseletét, a latin ellenes tábor szellemi vezetését. Ennek a feladatnak megfelelve latin ellenes írások egész sorát adta közre, kiváltva ezzel a császár haragját, aki eltávolította a hivatali állásából és kolostorba küldte. A Karszianítész kolostorba lépve 1450-ben szerzetessé nyírták, és ekkor vette fel a Gennadius szerzetesi nevet. Itt élte át 1452-ben a latinokkal való unió általa élénken ellenzett hivatalos kihirdetését, majd 1453-ban Konstantinápoly ostromát és elestét. A város újjóra a vallási ügyekben toleráns második hódító Mehmed szultán tiszteletben kívánta tartani a görög alatt való hitét és az egyház szabadságát, ezért rövidesen új jelöltet keresett a megüresedett pátriárkai székbe. A szerzetesek és főpapok Gennadius Scholariost ajánlották, aki nevezetes, máig is hitvallás értékű beszédet tartott az uralkodó előtt, aki ennek hatására őt nevezte ki Konstantinápoly, mostantól immár Isztambul első, török uralom alatt működő ortodox pátriárkájává. Papá szentelésére és második Gennadius néven történő beiktatására 1454 elején került során, mivel reformtervei nem nyertek az egyházban meghallgatásra, a hivatali munka és a kormányzás pedig idegen terület volt a számára, már 1456-ban lemondott és visszavonult kolostorába. Innen még két alkalommal, 1462-ben és 64-ben is rövid időre visszahívták hivatalába, ezt követően azonban végleg visszavonult és hátralévő éveit a Szerrész melletti Prodromos kolostorban töltötte imával, elmélkedéssel, kéziratai rendezésével egészen 1472-ben bekövetkezett haláláig. Gennadius nem csupán az antik görög bölcseletnek és a korábbi keleti teológiának, de a latin atyák és a középkori nyugati skolasztikusok írásainak is kiváló ismerője volt. Ebből következett, hogy írói működése során egy olyan korszerű hittudomány megteremtését tekintette feladatának, amely szigorúan tudományos alapokra épül, határozott logikai elveket követ, a régi bölcsességből pedig elsősorban Arisztotelész életművére hagyatkozik. Ez utóbbi Arisztotelész iránti rajongása sorozatos vitákba keverte a korabeli Platón reneszánsz jeles szószólójával, Gregorios Gemistos Plétonnal, akivel annak unió pártolása miatt már az egységzsinat után összekülönbözött. Gennadius a skolasztikus módszer lelkes híve volt, aki a teológia művelésében a nyugati egyetemi hagyomány tekintette követendő példának, spirituális kérdésekben azonban igyekezett egyeztetni azt az aszketikus, misztikus, palamita görög tradícióval. Életműve szempontjából meghatározónak bizonyult Aquinói Szent Tamásnak és a Tomista hagyománynak a tisztelete. Így több Tamás művet lefordított görögre, másokat magyarázatokkal látott el, néhány saját munkája pedig valójában a tamási írások parafrázisa. Így Tamást követte teremtéstanában, eukarisztia értelmezésében, angyaltanában, sőt még a Szent Háromságtanban is dacára annak, hogy ezutóbbi esetben a tomista gondolatokat a görög trinitológiai hagyományhoz és a filiokve vagy az isteni energiák ortodox palamita értelmezéséhez igazította, néhány gondolatot pedig Duns Scotus iskolájától kölcsönzött. Újításokat hozott a görög teológiai terminológiában is, hiszen elsőként vette át a nyugdíjaktól az átlényegülés, a transzszubstanciáció fogalmát, amely maga is az arisztoteliánus kategóriák rendjén alapul. A latin nézetekhez közelített akkor is, amikor elfogadta az áteredő bűnről szóló nyugati tanítást, és a keletiek közül elsőként vallotta Mária szeplőtelen fogantatásának, a korabeli latin katolikus gondolkodásban is még erősen vitatott tételét. Gennadiusnak szilárd meggyőződése volt, hogy a teológia tudományosságát csak racionális úton, világos logikai szabályok alkalmazása révén lehet biztosítani. Ennek az ügynek kívánt szolgálni akkor, amikor számos más középkori latin munka görög tolmácsolása mellett lefordított a Petrus Hispánusnak az 1276-77-ben 21. János néven uralkodott római pápának azt a logikai kézikönyvét, amelyet a nyugati egyetemeken ekkortájt hivatalos tankönyvként használtak. Mint sokoldalú szerző, az utolsó bizánci polihisztor Gennadius írt himnuszokat, dogmatikai hitvédelmi traktátusokat, aszketikus és morális értekezéseket, de 8 vaskos kötetet megtöltő hagyatékában számos levele és homiliája is fennmaradt. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel az unió két legjelentősebb ellenzőjének alakjától, hogy legközelebb az egyesülés pártoló gondolkodókat vegyük sorra. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.